Köszöntöm ismét kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket az Erős KKV évad záró epizódjában. Mihálovics András vagyok, a műsorvezető, és állandó szakértőnkkel, Tomán Szabinával beszélgetek. Akkor folytassuk is a beszélgetést. Örülök, hogy itt vagy, mert hogy olyan dolgok kerülnek napi rendre, amikbe eddig nem nagyon tudtunk elmélyülni, ugye vendégeinkre fókuszáltunk elsősorban. Most az adás első felében egy kicsit rád, de most a női vállalkozói réteg ennek az érzéseit, attitűdjeit szeretném megtudni tőled. Könnyű ma nőként vállalkozni Magyarországon, vagy ez még mindig nehezített pálya? Hogy látod ezt? Akár a saját, akár a műsorban elhangzottak alapján.
Mint munkaadó, mint munkavállaló azt érzem, hogy még mindig nehezített pálya. Főleg egy család alapítás előtt, közben és után is. Úgyhogy olyan vékony jég még ez a téma, hogy tök őszintén bevallom, nekem is nagyon sokszor van bűntudatom, amikor a cégben vagyok, hogy mi van a családommal, és ha családommal vagyok, akkor mi van a cégemmel. Ezt azért általában a férfiaktól nem látjuk, hisz ők úgy szocializálódtak, hogy ők a családfenntartók, amivel semmi probléma nincs. Uh-huh. Csak ugye annyira megváltozott a világ, az élet, hogy most már a nőknek is helyt kell állniuk a munkaterén is. A vállalkozók pedig ugye tudjuk, hogy soha nem pihennek. És nagyon egyedül vannak. És ez a vállalkozói magány, ez a nőknél, ez szerintem azért hatványozódik, mert hogy közben jön egy szülői olyan nyomás, hogy akkor lehet, hogy nem vagyok eleget a gyerekeimmel. Lehet, hogy sokkal jobb háziasszony feleségnek kellene lennem, holott ugyanolyan bevétellel rendelkezik mondjuk, mint egy fér, de hogy vannak ezek a lelki hátterű problémák, illetve arról nem beszélve, hogy azért vannak olyan jogi hátráltató tényezők, mint például egy baba születése, hogy mondjuk, ha valaki munkavállaló, akkor milyen hátránnyal kell szembenézni a munkaadójának, hogyha egy hölgyről beszélünk.
Biztos sokat beszélsz női vállalkozókkal, ezért merem fölteni férfiként ezt a kérdést, hogy a pasik megértőek?
Egyre
tehát eljutottunk odáig, hogy egy férfi már azt mondja, jó, akkor majd én viszem az edzésre a gyereket. Jó, akkor ne főzzél vacsorát, majd én rendelek, vagy ne adj Isten, beállok én is a konyhapult mögé. Tehát támogató az élettársak, barátok, férjek szerepe ebben a dologban, vagy ezzel nem tudunk még mit kezdeni mi férfiak azzal, hogyha egy nő, mit ad Isten, még sikeresebb vállalkozó is, mint mondjuk mi vagyunk.
Azt gondolom, hogy a magyar férfiaknak még nagyon sokat kell ahhoz segíteni a nőknek, hogy ez egálban, vagy hogy segítség legyen. Én ezt látom. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy mi nők mindig mindent meg akarunk oldani. Tehát, hogy bennem is van egy olyan makacság, hogy már pedig nem kell segítségem, meg tudom oldani az én problémáimat a vállalkozással kapcsolatban is. Az autómat is rá tudom vinni szerelőhöz, de közben a gyerekkel is tudok 100%-osan foglalkozni. És itt én szerintem a férfiak lesznek, ami mencsvárunk és segítségünk, hogy igenis vannak olyan férfiak, és olyan felső vezetők, és vállalkozó férfiak, akik teljes mellszélességgel ott vannak a családnál is. Mert hogy szerintem ez a dúvat 90-es évek, amikor a férfiak idegösszeroppanást kaptak a munkahelyükön, mert annyira sokat dolgoztak, az most már ők is érzik ezt a life balance-ot, pedig nekik is szükségük van erre, nem csak nekünk nőknek, uh-huh. hogy egy helyen legyünk, hanem ezt nekünk is kell támogatni, hogy nem kell mindig a legerősebbnek lenni a férfiaknak sem. Az üzleti világban nem kell rácsapni az asztalra, hanem háttérből is lehet irányítani, visszaadva, tényleg úgy irányítani egy vállalatot, vállalkozást, és erre az egyik kedvencem Gazsi Zoltán, tehát hogy ő annyira tudja azt az értékrendet, ami a jövő, uh-huh. a jelen és a jövő, és nagyon örülök neki, hogy egyre több ilyen férfi vezető van, aki emellé mögé beáll.
Mennyire bátrak a nők, amikor vállalkozásról van szó? Én olvastam olyan tanulmányokat, hogy nincs meg ez a bátorság, pont ezek okok miatt, amikről eddig beszéltünk.
Nálunk nőknél szerintem nem nevelték belénk az, hogyha jön egy akadály, akkor nem baj, hogyha nem sikerül, állj fel és építsd újra. Mi nagyon a lelkünkre tudjuk venni, hogyha valami nem sikerül. Tehát a kudarcot mi nagyon rosszul éljük meg, mert tényleg a tökéletességre próbálunk fókuszálni, és azt gondoljuk néha, hogy ha hibázunk, akkor ahhoz már nem is szabad hozzányúlni, azon már ne is gondolkodjunk. A vállalkozás pedig pont ellenkező. A vállalkozás szerintem pont akkor marad életben a vállalkozásod, és egy vállalkozási gondolkodást is akkor tudsz beleépíteni, hogyha elestél és fel tudsz állni. Ezt a nőknek még nagyon kell tanulni, mert itt pakolódik rá, hogyha véletlenül valamelyik vállalkozásom nem sikeres, és akkor még a gyerekkel se voltam, és magammal se foglalkoztam, és a szüleim, és ilyenkor elkezdjük ezeket a kis puttonyokat itt telepakolni ezekkel a problémákkal, és ott köszönjük szépen, akkor inkább azt mondjuk, hogy kevesebb pénzből inkább, de egy biztos pozícióba bemegyek egy multihoz, ahol tudom, hogy a családommal ennyi időt töltök, nem szeretem a munkámat, ki fogok égni benne, de a biztonság, és ahogy én is előbb is mondtam, és én biztonsági játékos vagyok, és szerintem a nők nagy százaléka az.
Hogy lehet ezt a bátorságot megszerezni szerinted, meg ezeket a démonokat visszakergetni abba a bizonyos palackba? Van ma Magyarországon kapaszkodója a női vállalkozóknak? Van egy csomó ilyen üzleti, ami a női vállalkozókra fókuszál, rengetegen akarnak segíteni a női vállalkozóknak, neked is ugye van egy programod. Elmennek oda azok, akik potenciális ügyfelek, vagy még ettől is tartanak, hogy mit fognak szólni, hogy én nem tudom, én még csak most kezdem, és egy csomó olyan kérdésem van, amit a jelenlévő 99%-a már tud.
Ez nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy, és nálam az segített, amikor egy olyan gyakorlati tanácsot kaptam az éppen vállalkozásomban lévő problémára, amit rögtön be tudtam építeni. Én azt nem szeretem, amikor valaki a színpadról elmondja, hogy milyen egy jó vállalkozó, és nincs mögötte tett, vagy nincs mögötte az a mélység, magasság, amit tényleg a hétköznapokban megél egy női vállalkozó. Én azért szeretem átadni, én azért csináltam a Tomán női mentorprogramot, mert én tudom, hogy mik azok a mélységek. Akár hogyha születik egy baba, akár hogyha jön egy vírus, és be kell zárni az összes üzletet, hogyha egy alapanyag hiány van, hogyha a férjem otthon morcos, mert sokat vagyok távol. Tehát, hogy én és mindenkinek más a probléma, és mindenkinek más, hogy kell megközelíteni a problémáját. Persze szép és jó, mert néha egy-egy mondat is tud segíteni, de én azt gondolom, hogy a gyakorlati probléma megoldása a legjobb, amit egy nőnek adhatunk, mert hogy azt, ha beilleszt és működik, attól csak erősebb lesz. Ha én megmondom neki, hogy ezt hogy kell csinálni, amúgy a nagyok hogy csinálják, és nem adok útravalót, az nem elég.
Meg hát azt meg lehet könyvből is tanulni.
Pontosan. Uh-huh. Úgyhogy én mindig arra figyeltem, és az én, ha lehet mondani azt, hogy sikeremet azt támogatta mindig, hogy olyan szakemberek segítségét vettem igénybe, akinek volt gyakorlati tudása. Nem csak tanulta, vagy nem csak mondja.
Miért tartott fontosnak, hogy a női vállalkozói réteg megerősödjön Magyarországon?
Azért, mert jelenleg annyira el van férfiasodva az üzleti világ, és másról szólnak a nemeknek az egyenlőség megmutatása, az, hogy a nők hol vannak a jelenlegi családi elhelyezésben, a munkahelyi elhelyezésben, mert hogy az első nagyon fontos dolog, hogy az anyán áll, hogy a gyerekek hogy vannak. Szerintem nagyon nagy százalékban. És persze nagyon sokat adnak a férfiak is ehhez, de az, hogyha egy magabiztos nőt látunk, egy vállalkozót, aki igenis meg tudja oldani a problémáit, akkor azt tudjuk továbbadni. Tudjuk a lányainknak továbbadni. És sokszor mondom, nekem két lányom van, és én nagyon szeretném azt a példát mutatni, hogy egyedül is helytállok, és egyedül is jó vagyok, és elég jó vagyok ahhoz, amit csinálok. És bárki bármit mond, én azt át tudom lépni. És ez hiányzik szerintem a magyar női vállalkozókból. Én nagyon sok női vállalkozóval találkozom, és az ujját törvem, lehet, hogy nem vagyok elég jó, és lehet, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Még egy másik férfi vállalkozó ugyanazzal a bevétellel, ugyanazzal a működéssel azt mondja, hogy mit nekem? Na még akkor lépjünk még egyet előre. Tehát, hogy ezt a mentalitást kellene valahol egy kicsit változtatni, illetve arról nem beszélve, hogy sokkal több elfogadás és a humán erőforrásra való fókusz van most jelen mindenhol a világon, nem csak Magyarországon. És ebben a nők nagyon jók. Tehát olyan HR vezetőkkel találkozom, akik olyan magabiztosak és annyira hatalmas nagy cégeket vezetnek el, és látom, hogy mennyit adnak a vállalkozásnak, a működésnek, hogy ez jó legyen. Én azt látom, én a diverzitásban hiszek, ha bár ez nagyon ellentétes, amit amúgy pedig a cégem mutat, mert nekem nagyon nagy százalékban női munkavállalóim vannak, de egyszerűen látom, hogy mennyire fontos az, hogy kell férfi energia, de a női energia most az, hogy az embereket, a munkavállalókat jól tudjuk tartani, az lehet, hogy a női gondoskodásban ez most teret nyer. De az elsődleges nagyon fontos dolog az, hogy a nők elhiggyék magukról azt, hogy igenis nekik is megy, nem csak a férfiaknak, és igenis van helyük egy tárgyalóasztalnál, és van helyük döntésnél is. Ez jelenleg nagyon sok országban, mint hogy Magyarországban sem képviselteti magát, de hát azért vagyunk mi, ez a generáció, hogy megmutassa, hiszen az anyáinknak nem volt rá lehetőség.
Bizony.
Erős KKV. Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással.
Az jutott eszembe, még hallgattalak, hogy mennyire kell átalakítani a vállalkozás támogató rendszereket, a nagy állami rendszereket, ha ebben szeretnénk előre lépni. Mert azt gondolná az ember, hogy teljesen mindegy, ugyanaz a hitel kell egy női vállalkozónak, mint egy férfi vállalkozónak. Ugyanazt kell elmagyarázni az üzleti tervről egy hölgynek, mint egy úriembernek. Szóval, hogy itt a nagy különbség nincs, de amiket mondasz, ha azon nem változtatunk, akkor nem fogjuk elérni a kívánt célt.
Igen, amióta ugye vállalkozom és női munkavállalóim vannak, azért párszor átolvasgattam az MTÉ-t, a munkatörvénykönyvét, és látom, hogy nagyon régi marad még a szocializmusból, vannak maradványok. És egyszerűen olyan lehetőségek nyílnak már meg a női vállalkozók, illetve a női munkavállalók felé, ami nagyon sok lehetőség, de egyben néhol hátrány is. Tehát, hogy én, akinek mondom a 25 alkalmazottból 22 női munkavállaló, azért, hogyha az én 20%, mondjuk 20% munkavállaló most elmenne egyesre, akkor én lehet, hogy bezárnám, be kell zárnom a működést, és nem az egész üzletet be kell zárnom, mert hogy olyan javak vannak, és olyan teher mondjuk egy női munkavállalónak a fenntartása, hogy a munkaadót és főleg a vállalkozókat akár tönkre is teheti. Tehát, hogy például az, hogy amikor bejelenti, és a babavárás és a szülőség a legjobb dolog a világon, de bejelenti, hogy mondjuk babát vár, akkor már rögtön el kell kezdenem keresnem arra az egy pozícióra még egy embert, azaz egy pozícióra két fizetést kell fizetnem. És akkor még sorolhatnám, de hogy ez egy jogilag még nem letisztázott feladatkör. Uh-huh. És ugye közben pedig az apának, a férfinak a munkaadója semmivel nem találkozik, nem hiányzik, nincs az, hogy veszélyeztetett terhes lehet, mert nem befolyásolja a munkáját. Maximum egy-egy délután hiányzik. Nincs az, hogyha mondjuk nem tudom, szülés után még ő szeretne egy-két évnél tovább otthon maradni. De én, mint munkaadó nem módosíthatom egy oldalt. Tehát nagyon sok olyan pont van, ami jelenleg hiába próbáljuk könnyíteni a női munkavállalók létét, nehezítjük, mert a munkaadónak az költség és teher. Uh-huh. Lelassulás, bevételcsökkenés, bérköltsége, emelkedés, és stb.
Maga az üzleti élet Magyarországon fel van erre készülve, hogy egyre nagyobb arányban jönnek a női vállalkozók? Vagy még mi ebben is megvannak azok a hamis sztereotípiák, amiről már ezzel szálon beszéltünk?
Én nem hiszek a kvóta rendszerben, tehát hogy ez nagyon fontos.
Mert hogy
fontos.
Ez egyébként uniós irányelv, tehát ez is bizony. Egy furcsa dolgot fog eredményezni, hogy előírják, hogy hány női vezetőnek kellene egy cégnél.
Én ebben nem hiszek. Tehát uh-huh. hogy azt gondolom, hogy a kvóta rendszer egy megint csak visszajára fog elsülni, és ezt nem lehet minden vállalkozásra. De a multik is szenvednek ezzel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a női vállalkozóknak a tere ideje eljött, és jelenleg a Magyarországon egy kicsit azért mi hátrányos helyzetben vagyunk, hisz 90-es években kezdtünk el a vállalkozás gondolatával barátkozni. Azóta nagyon sok minden változott, zárkózunk fel, szerintem nagyon jó, hogy ilyen sok támogatást és figyelmet kapnak a vállalkozások, hisz azért egy kapitalista rendszerben élünk, nem tudjuk azt működtetni jó vállalkozások nélkül. Viszont az, ahogy a rendszernek a csökevényes régi múltja még itt van, és mi hordozzuk akár munkatörvénykönyvben, akár adó, akár felfogásban, gondolkodásban, hogy már pedig a férfi a család fenntartó, már pedig a férfi dolgozhat csak a nőnek a konyhában a helye. Azért nagyon sok puttonyunk van. De szerintem az, hogy mi ennyien vagyunk most már itt a piacon, akár egyéni kis vállalkozások, KKV-k vezetői, vállalkozói, akikkel én nap mint nap találkozom, és ahogy a műsor is erről szólt, hogy mennyire sokan vagyunk, egyre többen, ez fog egy változást hozni. Már hozott, már elkezdtek gondolkodni.
Repedezik azon. Az üvegplafon, úgy látom?
Bizony.
Ezt mi? Bízisten mondod?
Bízisten mondom.
Mert hogy akivel erről beszélünk, mindenki azt mondja, hogy hát ez van. Van egy-két kivétel, akit lehet utána mutogatni, hogy lám, igen. Nőként összejött neki, igen. És nagyvállalat, és első ember, és alanyi jogon, de nem látom ezt tömegesnek, de örömmel hallom,
hogy... Hihetet, hogy nekünk ilyenekkel kell barátkozni, hogy generációváltás. holott nézzük meg a külföldi piacokat. Ilyenekkel nem kellett gondolkodni, hisz nem tudom, 5-6 generációs családi vállalkozásokról beszélünk. Nálunk most jött el, hogy arról beszélgetünk, hogy akkor aki a 90-es években elindított egy vállalkozást, és azt jól tudta vezetni, és most nagyra nőtt, azt hogy veszik át? Eddig ez se volt. Tehát, hogy a magyar piacon ez egy másik nagy kihívás. Nem csak a női vállalkozók, hanem például ez is vállalkozó. Ezzel is meg kell küzdenünk. És ezt csak úgy tudjuk, hogy a kéz a kézben megyünk. Tehát, hogy ezt nem kell mindenkinek saját magának vállalnia, hanem egy olyan trendet és egy olyan útmutatást kell most leraknunk, amit nekünk még senki nem mutatott meg.
Két lányod van, vállalkozók lesznek? Ez a bevezető kérdés arra, hogy mi a teendő még? Mert ugye repesztitek az üvegplafont, ezt ugye hallottuk az elmúlt percekben, nagyon örülünk nekik, klassz dolog, de mire kell felkészíteni a következő generációt? Gondolkoztál-e már ezen?
Sőt, a nagylányom 17 éves, úgyhogy ő látszik, hogy ő nem a vállalkozói létben, ő művész. Viszont nagyon sok olyan hozzáállást és gondolatot hozok be az én vállalkozásomba, ami az új generációt megfogja. Tehát, hogy neki nagyon-nagyon fontos, hogy milyen környezetben dolgozik, milyen környezetben van, kik a kollégái, hol dolgozhat, milyen feltételekkel. És ami a jó hír, hogy még én is az van, hogy sokat dolgozom. Tehát, hogy tényleg a kiégés szélén vagyok, és próbálok balanszírozni, hogy tudok visszajönni arra, hogy ne hajtsam túl magam. Ők ezt már nagyon tudatosan fogják meglépni. És azt gondolom, hogy ez a jó vállalkozó, aki már úgy van felkészítve, de a generációból adom. Ezt nem lehet megtanulni szerintem könyvből, mert az én generációm is azok a vállalkozók, és azok a női vállalkozók, akikkel én találkozom, ők mennek, ők darálják, ők addig, amíg azt nem mondja valami, vagy valaki, hogy stop. Ők már sokkal tudatosabban lépik meg. A kisebbik lányom 6 éves. Azt látom, hogy ő egy másik felfogást fog hozni, de már ő ötvözi. Tehát, hogy már most látszik rajta az, hogy ő mennyire széleskörűen látja a dolgokat. Illetve az oktatási rendszer lesz szerintem, aminek még mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos szerepe lesz azt, hogy elhagyjuk ezt a régi beidegződött lexikális tudástanulást, hanem mert hogy itt van az IT. Tehát, hogy egyszerűen a mesterséges intelligenciát nem lehet nem figyelembe venni, akár az oktatás terén, akár a vállalkozás terén. Egy teljesen más működés lesz az ő életükbe, és szerintem a kisebbik egy olyan karakter és egy olyan hozzáállású kislány, aki viszont sokra viheti majd a vállalkozás terén, a nagyobbik pedig egy művész, és lehet, hogy majd ő lesz az új női, hihetetlen híres művésznő.
Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, Szabina, ezt az elmúlt 10 epizódot, ugye évadzáró epizódon vagyunk túl. Én nagyon jól éreztem magam, remélem te is, és remélem, ami még mindennél fontosabb, hogy a hallgatók is sokat tanultak, és jól érezték magukat abban az időben, amit velünk töltöttek.
Igen, és akkor én is kérdeznék tőled. No. Te hogy érezted magad itt?
Én kitűnően. Tényleg. Igen? Olyan sztorikat hallottam, ami nagyon-nagyon inspiráló volt, nagyon-nagyon tanulságos volt, és nagyon-nagyon előremutató. Kicsit nem hittem ebben, hogy repedezik az üvegplafon, de akik itt voltak vendégek, azok mindegyik példa volt, hogy igenis. Úgyhogy ezért én külön hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt jártál, és hát remélem folytatása következik. Kedves hallgatóink, Önök az Erős KKV évadzáró epizódját hallhatták. Tomán Szabinával beszélgettünk, részint a saját vállalkozásáról, részint arról, hogy érzik ma magukat a női vállalkozók. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, búcsúzunk mára, viszont hallásra, viszont látásra, Mihálovics Andrást hallották.